Jó, egy olyan dolgot helyezett Isten a szívemre, hogy elétek hozzak, ami egyébként alapdolog, de szerintem már volt egy ideje, hogy konkrétan erről beszéltünk, ez pedig a Szent Szellemmel való kapcsolatunk, és a Szent Szellem az életünkben. Ugorjunk is bele, igen, köszönöm, csinálom. Elvileg most. Jó, oké. Ugye, kicsoda ő? Kezdjük ezzel. Kicsoda a Szent Szellem? A kérdés költői, mert a választ tudja mindenki rá, tehát, hogy ő a Szent Háromságnak a harmadik személye, akit van, aki Szent Léleknek hív, valaki Szent Szellemnek hív. A Szent Szellem egy picikét pontosabb kifejezés, úgyhogy mi azt preferáljuk, de én is néha így gabajodok, és néha azt mondom, és nem akadok fönn rajta. Hagyományosabb körülben Szent Léleknek hívják, legalábbis Magyarországon a karizmatikusabb körökben jobban odafigyelnek arra, hogy Szent Szellemnek hívják. Ugye a Szent Háromságot föllapozok egy igét, egyébként a missziói parancsolatot meg tudjuk nézni, hogyan jelenik meg a Szent Háromság az igében. Ugye Jézus azt mondja a Máté 28 végén, hogy nekem adatott minden hatalom menjen és földön, menjetek el azért, és tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Mindannak megtartására tanítsátok őket, amit én parancsoltam nektek. Íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tehát itt megjelenik az, hogy kereszteljük meg minden népet az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Szokták mondani, hogy képileg a Szent Háromságot jelenik meg legjobban, amikor Jézus a Jordán folyóban van, és megkeresztelkedik, keresztelő Szent János megkereszteli, és megnyílik az ég, az Atya azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, ott van a Fiú, ott van az Atya, és reszáll rá a Szent Lélek, Szent Szellem egy galamb formájában, vagy galambhoz hasonló formában, ott is megjelenik a Szent Háromság. Tehát a Szent Szellem a harmadik személye a Szent Háromságnak. És mit csinál az emberrel a Szent Szellem, mielőtt még újjászületik? Ugye azt mondja az Iga János 6.44-ben, föllapozom gyorsan. János 6.44 úgy szól, hogy új János 6 az jó hosszú fejezet. Igen, azt mondja Jézus, hogy senki sem jöhet én hozzám, ha az Atya, aki elküldött engem, nem vonza őt, én pedig feltámasztom majd az utolsó napon. Tehát itt mondja Jézus azt, hogy senki sem mehet ő hozzá, ha csak nem vonza őt az Atya. Tehát általában, ha megtér valaki, általában, tehát az nem úgy néz ki, hogy így megy az utcán, és akkor így bing, egyszer csak így megtér. Mint derültünkből villámcsapás. Itt általában az embereknek a szívében elkezd munkálkodni Isten. Elkezdi bennük fölkelteni a vágyat, a kíváncsiságot, és elkezdi Isten így vonzani őket, mint ahogy van egy bolygó, és így jön egy ilyen aszteroida, és akkor, hogyha gravitációs mezőjébe kerül, akkor van, hogy így van, hogy katapultálja, hogyha ilyen hiperbolikus pályára kerül, de hogyha nem olyanra, akkor szépen elkezd egy elliptikus pályán bocsánat. Tehát elkezd szépen keringni, tehát megragadja, megfogja, bevonza. És az atya is ezt végzi az emberek szívében. És mivel az Atya a mennyben van, most már Jézus a Fiú is a mennyben van, ez a Szentléleknek a munkája. A Szent Szellem az, aki nem hívő embereknek az életében is tud munkálkodni, az ő szívüket tudja puhítani, és föl tudja kelteni bennük a vágyat Isten iránt. És ti is mindannyian, akik már az életeteket átadtátok Istennek, ezt a munkát ő végezte el bennetek. Tehát már akkor, mielőtt még nem is tértetek meg, már akkor ő volt az, aki a ti szívetekben munkálkodott, és ezt így végzi a környezetetekben, azon emberek szívében, akik még nem tértek meg, családta, kolléga, akárki. És miután pedig újjászülettünk, tehát igazából nem fejezi be a munkáját a Szentlélek, hanem igazából akkor kezdi el. Ugye, hogyha megnézzük az 1 Mózes 1-2-t, ott azt olvassuk, ugye a teremtésnél van is egy dal, amiben megjelenik ez a, amit szoktunk énekelni. 1 Mózes 1-2, hát felolvasom az 1-es verset is. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, a föld pedig kietlen és puszta volt, sötétség volt a mélység színén, és Isten lelke lebegett a vizek felett. Tehát már a legeslegelején a teremtésben megjelenik a Szentlélek. Megjelenik, és a vizek felett lebeg, még mindennek a legelején. Tehát ebből látszik azt, hogy a teremtésben is részt vett a Szentlélek, a Szent Szellem. Már a teremtésben is részt vesz. És amikor újjászületünk, ugye mi is egy új teremtés leszünk, ott is a teremtésben részt vesz. Tehát a Szent Lélek teremt. A Szentlélek teremt, és bennünk is teremt. Van egy dal a Rend Kollektívnek, azt hiszem Second Chance, az a címet szoktuk játszani péntek esténként, hébe-hóba, és akkor abban van egy ilyen sor, hogy please don't stop creating me, hogy ne hagyd abba bennem a teremtést. Annyira tetszik ez a gondolat, ilyen szépen van megfogalmazva. Ugyanerről szól, hogy Isten, ha megragad minket, újjászülettünk, ott van bennünk a Szent Lelke, ő a teremtés munkáját folytatja. Ugye Isten azt mondja, hogy ő egy hit lény, Isten, és azokat a dolgokat, amik nem léteznek, úgy szól róluk, mint hogyha már lennének, ezt mondja a zsidókhoz itt levélben, azt most az angolból fordítottam fejből, úgyhogy lehet, hogy nem pontosan így fogalmaz a magyar, de lényeg az, hogy dolgok, amik még nem léteznek, Isten szól, és létrejönnek, előállnak. És bennünk is ez így működik. Tehát amik ilyen tulajdonságok, amik nem rendelkezünk, amik még bennünk nincsenek, meg Isten látja már bennünk ezeket, és a Szent Szellem ezeket létrehozza, előhívja. Tehát minket is teremt, újjáteremt, és végzi a munkáját bennünk. Nagyon sok mindent mond a Jézus az utolsó vacsorakor, a János 14 meg 16-ban, hogy mi a Szentlélek mit fog csinálni, a pártfogó, vigasztaló, kijelennek tektorala. Most nem ebbe akarok belemenni, ezek mind fantasztikus dolgok. De ezeket mind summáznám úgy, hogy azt hiszem valamelyik Zsoltárban van így megírva. Hát ha megtalálom. Azt hiszem 40. Zsoltár, de lehet, hogy... Nem fogom most keresgélni, de a Zsoltár azt írja, hogy Isten, ami örökké jelenvaló segítségünk. És a új szövetségi kontextusban a Szent Szellemet szokták így leírni, hogy ő az, aki mindig velünk van, ő az, ami örökké jelenvaló segítségünk. János 14.26-ban olvassuk azt, felolvasom. Nem az egészet, csak ezt a verset, meg aztán egy másikat is. János 14.26. A vigasztaló pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az majd mindenre megtanít titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondtam nektek. Tehát nem kell Covington szedni, hogyha valakinek a memóriája már nem ott olyan, amilyen, mert a Szentlélek emlékeztet minket, eszünkbe jut a dolgokat, és mindenre megtanít titeket. Hát mekkora nagy dolog ez, hogy itt egy ígéret arra, hogy amire szükségünk van, meg fogja nekünk tanítani a Szentlélek. A Róma 8-ban olvassuk azt, odalapozok gyorsan, Róma 8.26-ban, ugyanakkor a lélek is segítségére van a mi erőtlenségünknek. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, amit kellene, de maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Tehát azt mondja itt az ige, hogy a Szentlélek a mi erőtlenségünkben segít nekünk. Volt-e már valaki, hogy erőtlen volt? Velem volt. Velem is volt. A Szentlélek ilyenkor azt mondja, hogy figyelj, itt vagyok, segítek. Neked nem megy, én jövök és segítek. Ugye beszéltünk arról, hogy újjászületés előtt, újjászületés után, és az újjászületésben mi történik? Beszéljünk erről is. Ugye az újjászületésben ugye az embernek van teste, van lelke, van szelleme, a szelleme az, amelyik megromlott, és ez kihatással lett. Tehát ugye már halott szellemmel, vagy bűnös, vagy bukott szellemmel születnek az emberek, és ez kihatása van a lelkükre is, és a testükre is. És ez a szellem, amit a régi embernek ír az ige, ez teljesen meghal, és egy új ember lesz bennünk. Ez az újjáteremtésnek a csodája. Megnézzünk néhány igeszakaszt erre, és a Galata 4.6-ban olvassuk azt, hogy mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét a szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atya. Azért nem vagy többé szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. De itt például itt írja le az ige azt, hogy Isten fiának, Jézusnak a lelkét kapjuk mi a szellemünkbe, vagy az ő szellemét. Tehát itt megint ott van az a kis jelzés, hogy ebbe a fordításban, hogy Jézusnak a szellemét kapjuk a szívünkbe. Jézusnak a szelleme a Szent Szellem. Ők egy. Amikor újjá születünk, ez változik meg bennünk. És ez a Szent Szellemnek a munkája az embernek az életében. Ugye a 2 Korintus 5.17-ben olvassuk azt, hogy amit szoktunk idézni, 2 Korintus 5.17 az újjászületés kapcsán, azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, mert újjá lett minden. Itt egy gyönyörű ígéret arra, hogy amikor az ember újjászületik, akkor az egy teljesen új. Teljesen új teremtés lesz. Ugye ez a szellemünk lesz. Azt kell lássuk és értsük ebben, hogy Istennek a szelleme, a Szent Szellem belénk költözik, és ott lesz bennünk, és nem hagy el minket, hanem permanens, vagy maradandó módon ott lesz bennünk. Nem az lesz, mint az Ószövetségben volt, hogy Sámsonra rászállt az Úr lelke, és fogta azt a állkapcsot, és 100 filiszteus letaglózott vele, de aztán meg elment róla az Úr lelke, nem. Bennünk jön, és itt marad. Ez az új teremtés, Sámson, nem volt új teremtés. Mi, az új szövetségi hívők, mi azok vagyunk. Akkor még egy ige szakaszt nézzük meg, a Titushoz írt levélnek a 3. fejezetében olvassuk azt, hogy Titus 3.5. Aha. Hát kezdjük az egész mondattal a 4. verstől. De amikor a mi üdvözítő Istenünk jó volta, és az emberekhez való szeretete megjelent, nem a véghez vitt igaz cselekedeteink alapján újított meg, hanem könyörületből mentett meg minket az újjászületés fürdője és a Szentlélek által, akit kitöltött ránk bőséggel, a mi üdvözítő Jézus Krisztusunk által, hogy kegyelméből megigazulva örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint. Tehát itt is azt mondja, hogy az újjászületésről beszél, az újjászületés fürdőjéről, mint ahogyan az ember is fogja a koszos ruhát, berakja a mosógépbe, az és akkor kiveszi az ember, és tiszta lesz belőle. Tehát a fürdésben megtisztul az ember, és itt azt ér, hogy a Szentlélek által tisztul meg az ember, a Szentlélek által lesz az, hogy az ő ó embere új lesz. Nem az óember újul meg, az óember meghal, lesz egy új ember helyette, de megtisztulunk általa. Tehát az újjászületéskor is a Szent Szellem jön, és elvégzi ezt az új teremtés bennünk, ahogyan az Ószövetségben is, a teremtéskor is, a világteremtésekor is teremtett, ezt a teremtést is elvégzi mi szívünkben. Ezek mind, még mindig csak teológiánál tartunk, de ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, mert ha ezeket értjük, akkor másképpen nézünk magunkra és a másikra. Mikor, és akkor kicsit kanyarodnék a témában, mert van ez a kifejezés, hogy a Szent Szellem, vagy Szent Lélek keresztség, ami mondjuk Keresztelő Jánosnál olvassuk ezt, hogy kérdezik tőle, hogy te vagy-e a Krisztus, és azt mondja, hogy nem én vagyok, de jön majd valaki én utánam, aki nálam nagyobb lesz, akinek arra se vagyok méltó, hogy a sarujának a szíját megoldjam, ő keresztel majd meg titeket Szentlélekkel és tűzzel. Tehát már Keresztelő János is ezt előrevetíti, mond, hogy jön majd valaki, jön majd a messiás, aki Szentlélekkel fog keresztelni. És ezt látjuk is, amikor Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy ő elmegy az atyához és elküldi a pártfogót, a vigasztalót. Tehát Jézus végzi a keresztelést. Tehát van ez a dolog, hogy Szentlélek keresztség. És ugye ez zavaros lehet, hogy akkor most az ember újjászületik, és belé költözik a Szentlélek, és akkor meg van, mi ez a Szentlélek keresztség? És akkor nézzük meg először, hogy mit jelent a keresztség kifejezés, mint szó. Ugye erre a baptisták azt mondják, hogy kérem szépen, hát keresztelni csak úgy lehet, hogy bemeríteni. És én azt gondolom, hogy a baptisták ezt jól gondolják, hogy tényleg az a helyes, hogyha az ember bemerítik, és úgy tehát bemerítkezik, és nem is megkeresztelik. Tehát én nem gondolom, hogy valaki, aki mondjuk így rálötykölték a vizet, amikor megkeresztelték, az nincs megkeresztelve, nem ezt gondolom, de azt látom, hogy ha az igei példát akarjuk követni, akkor tényleg én bemerítést látunk. De ugye a bemerítés, megmerítkezés szónak van egy mélyebb értelme, az, hogy valami teljesen átjár minket, valamiben. Tehát mint hogyha fogunk egy darab ruhát, és teljesen legyünk a víz alá, és ott is hagyjuk egy kicsit, hogy jól mindenhol átjárja a víz, és kiveszünk, és akkor csurog az egész, tehát egy totál vizes. Mint amikor néha nyáron elkapja az embert az eső, és hazaér, és leveszi a ruháját, és akkor tehát tényleg ez a... Először ki kell csavarni, és aztán tudod csak kiteregetni, hogy megszáradjon. Egyszer-egyszer előfordult velem is. Na, tehát, hogy a bemerítkezés az azt jelenti, hogy valami annyira átjár téged, annyira a részed lesz, vagy a részévé leszel, hogy már nem igazán tudod ezt így külön választani tőle. És ezt használják sok mindenre is, ugye itt van a bibliai, tehát amikor Keresztelő János a Jordánban keresztelt, az is bemerítés volt. Ugye ő a bűnök bocsánatára keresztelt, vagy merített be. De azt hiszem, hogy Jézus egyszer mondja, most lehet, hogy pontatlanul idézem, de szerintem akkor volt, amikor Jakab meg János oda mentek hozzá, hogy adja meg nekik, hogy majd a következő világban a jobb meg a bal oldalán ülhessenek majd. És akkor Jézus mondja azt, hogy ki tudjátok-e inni, nem tudjátok, mit kértek, ki tudjátok-e inni azt a poharat, amit én ki fogok inni, és meg tudtok-e keresztelkedni azzal a keresztséggel, amivel én meg fogok keresztelkedni. És akkor mondják, hogy igen, miközben Jézus megmondta, hogy nem tudjátok, mit kértek, de mondják, hogy igen. És akkor mondja Jézus, hogy valóban a poharat, amit én iszom, ti is kiisszátok, és a keresztséget, amivel én megkereszteltetek, ti is megkeresztelkedtek, de az, hogy ki jön a bal és a jobb oldalomon, azt nem én döntöm el, hanem majd az atya, vagy akinek majd adatott, az övé lesz. Itt is Jézus arról beszél, hogy Jézus is egy keresztségen megy majd keresztül, és ez nem az a keresztség, amikor bemerítette János a Jordánban, mert az már ez előtt volt. Tehát itt is azt az értelmét kell nézni a szónak, hogy valami Jézus keresztül fog menni. Tehát kiinni a poharat. Ugye Jézus a Getsemáné kertben is azt mondta, azt imádkozta, hogy atyám, vedd el tőlem ezt a poharat, hogyha van erre valamilyen mód. De mindazáltal ne az legyen, amit én akarok, hanem hogy te. Mi ez a pohár? Tehát az ő szenvedése, kereszthalála, föltámadása, ami előtte állt, amit tudta, hogy előtte áll. Ez volt az ő pohara, amit ki kellett inni, és ezt valóban kiitták a tanítványok is, mert ők is, azt hiszem, János apostolon kívül mindegyik mártír halált halt az apostolokon kívül, vagy az apostolok közül. Kiitták azt a poharat, és ők is megkeresztelkedtek ezzel a keresztséggel. Na és hogyha ebben nézzük, mit jelent a Szentlélek keresztség? Szokták illusztrálni többféleképpen. Tehát az egyik példa, amit a bibliaiskolában nekünk adtak, hogy amikor az ember újjászületik, az olyan, mintha jön egy vendég az otthonodba, és beengeded az előszobába, és akkor ott az előszobába vár. Ott van, a te házadban van. De amikor megkeresztelkedsz a Szent Lélekben, akkor nem csak az előszobában, hanem bejön, legbelülre bejön. Ez is példa egy illusztráció. Egy másik illusztráció, amit tudom, hogy a gyerekórán is hallottatok páran. Tehát, ugye? Itt van. Ebben a pohárban itt van a víz, igaz? De amikor, hogyha a víz a Szentlélek, benne van, de hogyha én még öntenék bele, és elkezdenéd kifolyni, az lenne az, amikor már a keresztségről beszélünk. A Szentlélek keresztségről. Amikor Jézus azt mondta, hogy aki hisz ebben, abból élővíznek folyamai áradnak. Tehát nem élővíznek folyamai vannak benne, vagy élővíznek tavai, mert ugye a folyam az így mozog. Tehát élővíznek tavai tócsái vannak benne, hanem folyamai áradnak belőle. Tehát, hogyha megtöltjük ezt, és kijön belőle, akkor beszélünk arról, akkor beszéltünk illusztrációképpen arról, hogy ez a különbség a Szentlélek, hogy bennem van, vagy pedig megkeresztelkedtem ő benne. Tehát igazán, ha valaki tele van a Szentlélekkel, és ezt kell értsük, akkor az kibudjon belőle. Kibudjon belőle. És nem az, hogy szorítani kell, mint ahogy ez jól elázott ruhát. Ugye, hogyha már majdnem megvan száradva egy ruha, de még van olyan, hogy mit tudom én, megjöttünk a strandról, kiteregettünk, és én... 5 óra múlva az ember szedné a ruhákat, még egy picikét nyírkosnak érzi, még lehet, hogy így csavarja az ember, egy valamennyi kijön belőle valami vízecske, egy picike. De hogyha kijövök éppen a balcsiból, és éppen átvedlem, és az olyan az a ruha, hogy azt nem kell nagyon csavarni, csak egy picit megnyom, az ember már blött jön ki belőle. Hogyha arra a kérdésre keressük a választ, hogy honnan lehet tudni, hogy valaki vette, vagy kapta a Szentléleknek a keresztségét, akkor ez például egy jó szempont, hogy meg lehet nézni, hogy mi jön ki belőle. Jönne ki belőle, mennyi jön ki belőle. Tehát vannak ennek külső jelei. És ilyenkor amikor erről beszéltek évekkel ezelőtt, meg bármikor, tehát ilyenkor nekem mindig jön ez a gondolat, hogy ó, akkor az ember mindig másokat meg magát elkezdi így méregetni, na akkor én már megugrottam ezt. És ez egy teljesen rossz megközelítés. Tehát, hogy ha ez van a fejetekben, hogy na akkor én most kipipálhatom ezt a fejembe, vagy nem pipálhatom, elég, én már vagyok annyira erős keresztény, vagy sem, ne így gondolkozz erről. Ne így gondolkozz erről. Hogyha nincsenek külső látható jelei, az azt jelenti, hogy még van több. Még van több számodra, ami elérhető, és amit Isten akar a te életedben. Még van több, és ne nyugodj meg addig, amíg ezt nem látod a saját életedben. Azt hiszem, ez a jó hozzáállás, hogy nem az olyan az ember magát izének érzi, hogy na akkor ez sem izé. Nem. Hanem van számodra valami elérhető, amit ragadj meg, és ne elégedj meg azzal, hogyha ez nincsen meg neked. Így gondolkozz erről. Abba a közegben, ahol én először keresztényként szocializálódtam, tehát a Megdesz, meg a Református Egyház, ott nem nagyon beszéltek eleve a Szentlélek keresztségről, meg körülbelül intézték azzal, hogy amikor az ember újjászületik, akkor az pipa. Mutatok nektek kettő ige szakaszt, amiből világosan látszik, hogy a Szentlélek keresztség az nem ugyanaz, mint az újjászületés, hanem egy másik megtapasztalás az ember életében. Tehát az Apcsán 8-at, hogyha nézzük, ott olvassuk azt, hogy nekem ilyen címek vannak felírva, hogy Saul üldözi az egyházat, ugye Istvánnak a megkövezése van előtte, és Fülöp Samáriában hirdeti Krisztust. Olvasom innen, hogy Fülöp Samáriában hirdeti Krisztust, Apcsán 8-4. Akik pedig szétszórattak, ugye elindult az üldöztetés Istvánnak a megkövezése után Jeruzsálemben, akik pedig szétszórattak, tehát menekültek, mentek el az emberek, elmentek és hirdették az igét, tehát nem csöndben menekültek el, hanem amerre mentek, hirdették az igét. Fülöp lement Samária városába, és ott hirdette nekik a Krisztust, a sokaság pedig egy szívvel, lélekkel figyelte arra, amit Fülöp mondott, mert hallották és látták a jeleket, amelyeket tett, mert sok megszáradból hangosan kiáltozva kimentek a tisztátalan lelkek, sok béna és sánta pedig meggyógyult, és nagy öröm volt abban a városban. És akkor itt van a Simon mágus. Ugrok tovább a 14-es versre. Amikor pedig meghallották a Jeruzsálemben levő apostolok, hogy Samária befogadta Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost, akik amikor lementek, imádkoztak értük, hogy kapjanak szent lelket, mert közülük még senkire sem szállt rá, csak megvoltak keresztelve az Úr nevére. Akkor rájuk tették a kezüket, és elnyerték a szent lelket. Tehát itt van az, hogy Samáriában az emberek hisznek, hirdették Jézus nekik, hittek Jézusban, nagy öröm volt. Az emberek megtértek, újjászülettek, de nem kapták még a szent lelket. Tehát ezt a szent lélek keresztséget nem kapták meg. Ezért ment oda Péter meg János, igazából azt nem értem, hogy Fülöp miért nem tudta ezt megcsinálni, mindegy. De Péter és János ment oda, és ők kézreáltétel által, az ő kézreáltétel által kapták a szent lélek keresztséget a samáriaiak. Ha az Apcsán 19-re átlapozunk, ott Pál apostolról olvasunk, az van idő, hogy Pál Efezusban, az első néhány verset olvasom. Amíg Apollós Korintusban volt, Pál bejárva a felsőbb tartományokat Efezusba érkezett. Amikor ott néhány tanítványra talált, azt kérdezte tőlük, kaptatok-e szent lelket, amikor hívőkké lettetek? Ők pedig azt mondták neki, hiszen még azt sem hallottuk, hogy van szent lélek. Na hát itt egy kis teológiai izé volt, probléma. Egyébként éppen azért van, amikor utcamissziózunk, és valaki azt mondja, hogy Jézus, ha halottál, hiszel benne? Igen, én keresztény vagyok, és úgy kb. Nem kamunak tűnik. Akkor erre szoktam áttérni, hogy tök jó. És akkor a szent lélek keresztségem, hogy állsz? Pál apostol is pont ezt csinálta. Kaptatok-e szent lelket, amikor hívőkké lettetek? Hívőkké lettetek. Tehát hívők lettek. Hívők voltak, akikkel most itt beszél, hívő tanítványok. Kaptak-e szent lelket? Nem kapták, mert nem is hallottak róla. Mire azt kérdezte, akkor hát mire keresztelkedtetek meg? Ők pedig azt mondták, a János keresztségére. Pál pedig így folytatta, János a megtérés keresztségével keresztelt, azt mondva a népnek, hogy aki utána jön, abban higgyenek, tudni élik a Krisztus Jézusban. Amikor pedig ezt hallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére. Amikor Pál rájuk tette a kezét, a Szentlélek rájuk szállt, és nyelveken szóltak és profétáltak. Tehát itt van néhány tanítvány, aki szintén hívők voltak, de még nem kapták a szent lelket. Ezt csak azért mondom, hogy ez nem automatikus az újjászületéskor, hanem ez egy második dolog. Van, aki úgy nevezte, egy prédikátor, hogy Isten kegyelmének a második munkája, a szent lélek keresztség. Na és akkor térjünk egy picikét át arra, hogy oké, de ez így kell nekünk? Ugye Jézus azt mondta az Apcsán 1.8-ban a tanítványoknak, hogy vesztek majd erőt, ha eljön rátok a szent lélek, és lesztek nekem tanúim. És azt hiszem, hogy itt kell megállni egy picikét, és gondolkozni. Mert az, hogy kell-e nekem, vagy miért kéne nekem, vagy miért kéne ez engem foglalkoztasson, hogyha így, az ember tényleg így gondolkozik erről, akkor ez nem a jó kérdés. Ugyanis aki Istené, aki újjászületett, aki az övé, annak van egy feladata itt ebben a világban. Tehát ti is mindannyian, akik itt vagytok és újjászülettetek, egy feladatot bízott rátok Isten. Nektek dolgotok van. Van egy ország, amit nektek építenetek kell. Van egy egyház, amit építenetek kell. Van egy világ, amelyik el van bukva, amelyik a kárhozat felé tart, akinek hirdetnetek kell, hirdetnünk kell az örömhírt. Van egy evangélium, amit meg kell mutassunk a világnak. És azt mondja Jézus, hogy amikor a Szentlélek keresztségben részesülünk, akkor lehetünk, vagy akkor leszünk az ő tanúi. Hogyha az ember arra gondol, hogy hát anélkül is tudok beszélni Jézusról, akkor gondoljunk erre, hogy Jézus maga mikor kezdte a szolgálatát? Tehát 30 éves volt, amikor elkezdte a szolgálatát. Hogyan kezdődött az egész? Megjelenik ott a Jordánnál. Keresztelő János bemeríti, megkeresztelkedik. Leszáll rá a Szentlélek. Amíg nem szállt le rá a Szentlélek, semmi nem történt. Leszáll rá a Szentlélek. A Szentlélek egyből a pusztába űzi, viszi. Ott van meg 40 napig nem eszik, nem iszik. Keresztül megyek sok kísértésen. És a pusztából visszajön már a Szentlélek erejében. És megy be a Kapernaumi zsinagógába, és kéri az Ézsaiás tekercset, és mondja, hogy az Úrnak lelke van én rajtam. Mert ő fölkent engem, hogy az evangéliumot hirdessek a szegényeknek, meg sem a vakoknak a szemeit, stb. Jézus a szolgálatát nem kezdte el, amíg nem kapta a Szentlélek keresztséget. És azt mondja a tanítványoknak is, hogy maradjatok Jeruzsálemben, semmit ne csináljatok addig, amíg nem kaptátok a Szentléleket. Ne kezdjétek el a szolgálatotokat, amíg nem kaptátok a Szentléleket. Nem részesültetek a Szentlélek keresztségben. Tehát Jézusnak szüksége volt rá, hogy elvégezze azt a szolgálatot, amit az Atya rábízott. A tanítványoknak is szüksége volt rá, az apostoloknak szüksége volt rá. Tehát ha nekik szükségük volt rá, akkor azt hiszem, hogy nem vagyunk kivételek. Nekünk is szükségünk van rá. Hogy azt az életet éljük, amire Isten minket elhívott, és elküldött, és betöltsük azokat a célokat, amiket rajtunk keresztül véghez akar vinni, lehetetlenség enélkül. Nem lehetséges. Tehát ez nem egy lehet... Mondhatjuk, tekinthetünk erre úgy, mint egy lehetőség, mert mennybe jut az ember úgy is, hogy nem részesül a Szentlélek keresztségben, de ne az legyen már csak azért, hogy mi üdvözüljünk és a mennybe jussunk. Tehát, hogyha Isten annyira szeretett minket, hogy értünk meghalt a kereszten, és még ennél is sokkal több mindent adott nekünk, és tesz értünk a mai napig, akkor mi tartozunk azzal, hogy ő érte éljünk, és az ő céljait akarjuk betölteni itt a világban. Ehhez pedig szükségünk van a Szentlélek keresztségre. Egy érdekes gondolat szintén Bill Johnsonnak a könyvéből, most nem lapozom föl, mert szerintem már mondtam egy párszor ezt a gondolatot magát, de ugye, ha megnézzük, hogy a Jelenések könyve, ki az, aki el fog jönni, és itt a világban uralkodni fog majd, tehát az ördög részéről, ugye Antikrisztusnak nevezzük. Az igen, Antikrisztusnak hívja. Ugye az anti, az valaminek az ellentétét jelenti, a Krisztus pedig kenetet jelent, fölkentet. Tehát nem anti-messiás jön el, nem anti-Jézus jön el, hanem anti-Krisztus jön el. És ez is kifejezi azt, hogy aminek igazán ellene van az ördög, az a kenet, az a Krisztus. Az ez, a Szentléleknek az ereje. Neki ezzel van baja, nincs baja a vallásos hívőkkel, akik nem csinálnak semmit. Tök jó, menjenek el a templomba, ott szépen elvannak, és ez a világ megmehet a pokolba közben. A baja, a problémája a kenettel van. És annak van igazán ellene. Amikor Istennek az erejében működik az egyház, de ott van ő sarokba szorítva, ott van ő probléma, vagy ott van ő bajban. Ezért van ennek ellene. Szükségünk van-e? Abszolút szükségünk van rá. Hogyan tudjuk ezt, hogyan tudja ezt az ember megszerezni, megkapni, elérni? Általában ezek nem bonyolult dolgok, Istennek a dolgai, hogy hogyan kapja meg az ember. A legelső, ami azt gondolom ebben fontos, hogy az ember fölismerje azt, hogy szüksége van rá. Mert ha nem akarod, akkor úgy érzed, hogy nincs szükséged rá, akkor nem fogod megkapni. De ha az ember fölismeri, hogy szüksége van rá, akkor el tud jutni oda, hogy vágyjon rá. És ugye erről beszél Pál apostol is, hogy a korintusi gyülekezetnek hogy vágyjátok a lelki ajándékokat. Vágyjatok arra, hogy profétáljatok. Tehát van egy ilyen elem benne, hogy az embernek vágynia kell rá. Akarnia kell. Ha nem vágyik rá, nem akarja, nem fogja megkapni. Tehát onnan, hogy fölismerjük, hogy szükségünk van valamire, el kell jussunk oda, hogy vágyunk rá, és ha vágyunk rá, van még egy lépés. Hinnünk kell. Hinnünk kell. Nyilván kérni is kell, de szintén utcamissziós szórólap, oda is ez van leírva, hogy akkor kérd Istentől, mondj el egy imádságot, ugyanaz, mint a megtéréskor. Mondj el egy imádságot, és hidd. Hidd, hogy amit imádkoztál, azt megkaptad, az megtörtént. Akár van ott, akkor külső jele, akár nincs. Az abcselben olvassuk azt, hogy nyelveken szóltak. Több helyen is olvassuk, hogy amikor kapták a szent lelket, nyelveken szóltak az emberek. Van, ahol ez nem egyértelmű. Én nem csinálok ebből a teológiát, hogy aki nem szól nyelveken, mikor a Szentlélek keresztségbe részesül, akkor ő nem is kapta igazából. Én inkább úgy gondolom, hogy ha valaki kapta a Szentlélek keresztséget, akkor ő tud nyelveken szólni, hogy gyakorolja, vagy sem, az egy másik kérdés. Tehát ez az emberek számára úgy elérhető, hogy fölismerik az igényüket, vágynak rá, és aztán hisznek. Kérik, és aztán hisznek, hogy igen, én megkaptam. És hadd mondjam ezt, hogy ha nem ez van a szívedben, hogy igen, én megkaptam, én elején ezzel így vaciláltam, hogy most akkor kaptam, nem kaptam, és akkor volt egy pont, hogy jó, mit tudom én, nem tudom, hogy kaptam. Akkor én most kérni fogom, és akkor mostantól hiszem, hogy megkaptam. Ez volt az én hozzáállásom, hogy nem tudom, hát akkor ezt most elintézzük. Most, itt, vége. Nem fogok ezért tovább vacilálni, hogy most akkor ezért bizonytalanság. Én ezt javaslom neked is. Ha nem vagy benne biztos, intézd el, és legyél benne biztos. Legyél benne biztos. Egyébként ebben sokféle vélemény van, mert ha megnézzük, ugye Fülöp ott volt, Samária, mit csinált? Elküldött Jeruzsálembe két apostolért, hogy na, akkor gyertek, és ti imádkozzatok, és ti tegyétek rá a kezeteket. Tehát ő azt nem is, tehát hogy ott nem kaphatták meg, nem kapták meg egyből a lehetőségét az emberek annak, hogy a Szentlélek keresztségben részesüljenek. Tudom, hogy a modernkori pünkösdi mozgalomban van, hogy éveket vártak erre az emberek, hogy kapják, és várták azt, hogy valamilyen nagy élmény legyen, valamilyen nagy élményen átmenjenek, és akkor ők megkapták. Én nem gondolom, hogy ez így a legjobb, de annyi előnye ennek megvan, ha az ember nagyon évekig vár valamire, és aztán valamilyen élményen keresztül megy, akkor ő nem kételkedik abban, hogy ezt megkapta-e vagy sem. Akkor megvan benne ez a bizonyosság, hogy már pedig ezt én megkaptam. Ez a bizonyosság máshonnan is jöhet. Ugye az ember, hogyha egyszerűen hisz, ez valahol egy magasabb szintje a bizonyosságnak, mint az, hogy valamit megtapasztaltam. De az ember ilyen, tehát hogy az embernek, ha valamit megtapasztal, akkor könnyebben tud arra visszatekinteni és ahhoz visszanyúlni. Az én életemben is így működik, hogy tudom, hogy mi mentem keresztül, tudom, hogy mit tapasztaltam meg, és egy pillanatig sem kételkedek abba, hogy amit én megtapasztaltam, az valóságos volt. Nekem ez segít. De nyilván, ugye, Tamás, mivel látsz, hiszel, boldogok azok, akik nem látnak és hisznek. Jézus azt mondta, hogy boldog az, jobb az, de magasabb hitben, vagy erősebb hitben működik valaki, hogyha nem lát, és mégis hisz. Na, van-e olyan, és ez is egy teológiai kérdés ennek kapcsán, hogy elveszítheti az ember ezt a szent lelket, a szent lelkerességet? Van, aki azt mondja, hogy nem. Van, aki azt mondja, hogy szivárog belőlünk. Hogy ugye ott a lufi, itt is van kint, nem tudom, láttátok-e, tök menó, azt mondtam, hogy ezek tudnak bulizni, hogy tudják, hogy kell csinálni. De ott van a 2025-ös hizé, és az első kettes, az így le van eresztve. Mert biztos valami lyuk volt valahol benne, és akkor szépen lassan elszivárog belőle a hizé, a gáz, és akkor leereszt. Tehát, hogy mi is így eresztünk, van, aki ezt így mondja. És mind a kettőt meg lehet indokolni teológiailag. Most az Abcsel 4-et föllapozom nektek, ott van például egy nagyon érdekes esemény, amikor azt hiszem Pétert és Jánost először letartóztatják a templomban, és a nagy tanács előtt vannak, és megtiltják nekik, hogy Jézusról beszéljenek. Aztán elengedik őket, és ezt olvassuk a 25-ös, 23-as verstől olvasom, a gyülekezet imádsága. Miután elbocsátották őket, elmentek az övéikhez, és elbeszélték, mit mondtak nekik a főpapok és a vének. Az, hogy mostantól izé van, csönd van, és hogy nem lehet beszélniük. Ahogy ezt meghallották, egy szívvel, lélekkel felemelték szavukat Istenhez, és ezt mondták. Mindenható Úrunk, a Te teremtetted a mennyet és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. Te mondtad a Szentlélek által, ami atyáinknak, a Te szolgádnak, Dávidnak szájával, miért dühöngenek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek. Felkeltek a föld királyai, és a fejedelmek összegyűltek az Úr ellen és az ő Krisztusa ellen. Mert ebben a városban valóban összegyűlt Heródes és Poncius Pilátus a pogányokkal és Izrael népével a Te szent szolgád Jézus ellen, akit felkentél, hogy véghez vigyék mindazt, amiről a Te kezed és tanácsod előre elhatározta, hogy megtörténjék. Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a Te igédet. Nyújts ki kezed gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a Te szent szolgád Jézus neve által. Miután könyörögtek, megrendült az a hely, ahol összejöttek, és beteltek minnyáján Szentlélekkel, és az Isten igéjét bátran hirdették. Tök jó. Na és mit olvasunk itt, hogy miután könyörögtek, megrendült az a hely, ahol összejöttek, és beteltek minnyáján Szentlélekkel. Ez ugyanez a bagázs, akik nem sokkal ezelőtt pünköstkor beteltek Szentlélekkel, és kimentek abból a szobából, és nyelveken szóltak. Akkor most mi van? Most akkor beteltek Szentlélekkel, vagy nem teltek be? Tehát ha az igei példát nézzük, akkor valóban van olyan, hogy újra betöltekezés. Valaki újra betöltekezik Szentlélekkel. És van ilyen. Van ilyen, de valamit értenünk kell ebben. Hogyha azt a példát nézzük, hogy folyik éppen kifelé a víz, vagy sem. Tehát az, hogy kaptad el a Szentlélek keresztséget, az egy egyszeri dolog. És ez megtörtént. Ha ez az életedben vissza tudsz mutatni rá, és tudod hinni azt, hogy igen, ez megtörtént, akkor ebben ne kételkedj. De az, hogy belülünk éppen kifolyik az a víz, vagy sem, ez tud változni. Tehát van olyan, hogy igen, újra beteltek Szentlélekkel. Újra betöltekeztek, újra elkezd kiáradni belőlük, mert utána mi történt? Bátran hirdették az igét, miután a nagy tanács jól megfenyegette őket. Tehát újra, tehát nyilván ez hatással volt rájuk. Nyilván valahol, még akkor is, hogy azt olvassuk, hogy mondják nekik, hogy ti ítéljétek meg, hogy melyik az a helyesebb, hogy rátok hallgassunk, vagy Istenre is. Emelt fővel távoztak a nagy tanácsért, aztán talán még meg is verették őket, most erre nem emlékszem. De nyilván hatással volt ez rájuk. Ezért imádkoztak, ezért kértek bátorságot. És amikor betöltekeztek újra a Szentlélekkel, akkor kapták ezt a bátorságot. Tehát van olyan, hogy az embernek szüksége van arra, hogy újra betöltekezzem. Nem azért, mert elvesztette azt, amilyen volt, hanem azért, mert egyszerűen lelkileg olyan állapotban van, hogy szüksége van megerősítésre, erőre Istentől. De ha már egyszer téged így betöltött Isten, akkor újra be fog tölteni. Újra be fog tölteni. Tehát ilyen értelemben van olyan, hogy az ember újra veszi a Szent Lelket. Ezért van az, hogy imádkozunk, hogy én szoktam imádkozni, meg szerintem néhányan szoktunk imádkozni, hogy Szent Lélek töltsön be valakit, még akkor is, ha az illető már vette a Szent Lélek keresztséget. Helyén való ezért imádkozni. Mert mit imádkozunk ilyenkor? Azért imádkozunk, hogy a Szent Szellemnek túláradó módon betöltse az életet, túláradjon ő benne. Ami ott van a szellemében, újra előjöjjön, és átjárja az ő lelkét, testét, mindenét. Átjárja őt újra. És hogyha a Szent Lélek átjár valamit, akkor ott új teremtés lesz. Ezért helyén való egy betegér is, akár egy imádkozni szoktam, ha egy betegér imádkozunk, mert hogyha Szent Lélek átjár egy beteg embert, akkor van, hogy imádkozni se kell. Ezért vannak ilyen gyógyulásokról bizonyságtételek, hogy dicsőítés közben valaki csak egyszer meggyógyul. Miért? A Szent Léleknek a jelenlétében volt, és átjárt őt, és meggyógyult. Mit jelent az, hogy az ember telve van a Szent Lélekkel? Ez befolyást jelent, hogy befolyásolja és irányítja. Már nem lapozom fel, Róma 8.14-ben olvassuk azt, hogy akiket pedig Isten el kell vezérel, azok Istennek a fiai. Ha telve vagy Istennek a lelkével, akkor ő irányít téged. Akkor ő vezet téged. Ő befolyásol téged. És a kérdés, ami egy alapvetően fontos kérdés, mi és mindannyiunk életében nekünk erre kell megadni a választ, hogy mi mennyire hagyatkozunk őre. Vagy mennyire vagyunk hajlandóak őre hagyatkozni. Nyilván a cél az lenne, hogy teljes mértékben. Jézus azt mondja, most nem lapozom föl, mert látom, hogy megint elment az idő, hogy a János 8-ban, meg 12-ben olvassuk, amikor Jézus arról beszél, hogy amit ő hall az atyától, ő azt mondja. És az atyának a cselekedetei cselekszi. Amit látja, hogy az atya cselekszik, ő is azt teszi. Jézus abszolút így működött itt a földön, hogy amit az atya szólt, tehát abszolút a Szentlélek vezette és irányította Jézust. És mivel zárjam a gondolatsort, ha ebben a kérdéskörben van számodra olyan, ami még nincsen lezárva, nem vagy biztos abban, hogy kaptad a Szent Lelket, részesültél a Szent Lélek keresztségben, akkor ezt rendezd el. Akkor ebben ne legyél bizonytalan, legyél bizonyos benne. Rendezd el. Vágyjál rá, kérjed és higgyél. Ezt lehet gyülekezetben, imádkozhatunk veled, érted, ezért lehet egyedül otthon is, a gyülekezet egy jó dolog, és egy jó hely arra, hogy ilyen dolgokat csinálja az ember. Tehát én abszolút bátorítalak arra, hogy itt és most, de ezt lehet akárhol, ahol vagy. Ha viszont tudod, hogy ez már megtörtént az életedben, akkor ez ne csak egy trófea legyen fönt a polcon, hogy igen, ez nekem megvan, hanem ez legyen a napi tapasztalásod. Ha pedig nem így élsz, és nem így jársz, akkor vágyál rá, hogy így járjál. És kérd újra és újra Istent, hogy töltsön be a lelkével. És ő szereti az én imádságot. Nagyon szereti. És meg fogja azt válaszolni, meg fogja ezt tenni számodra. Nyitom a izét, szlájdót. Van ott valami? Slide-on? Van, oké. Milyen ígéretünk van arra, hogy őt, Szent Szellemet megkapjuk Lukács 11-13 szerint? Milyen ígéretünk van arra, hogy őt megkapjuk? 11. Jézus imádkozni tanít. Jézus Belzebub szövetségesének mondják. Jónás jele, a lámpás és a szem. Ezt most annyira nem értem, ezt a kérdést.
Kolos,
figyelek.
Szerintem a 11-13-as versre gondol. 11,
ja, az nem kötőjel. 11, oké.
Okay. Igen.
Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Igen, a kérdés gondolom költői a kérdés, vagy inkább egy ilyen felkiáltó mondat akar lenni, mert valóban, és milyen szépen fogalmaz itt. Köszönöm, nem tudom ki írta, de köszönöm szépen, hogy ezt elénk hozta, hogy az atya ezt örömmel adja. Örömmel adja a szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Tehát itt is megjelenik az, hogy kérni kell, akarni kell. És mint ahogyan, ugye Jézus is ezzel helyezi párhuzamba, hogyan egy gyereknek is örömmel ad a szülő ennivalót, az atya is örömmel ad szent lelket azoknak, akik ezt kérik tőle. És azt hiszem, hogy ez a párhuzam is helyén való. Tehát, hogy ahogyan Jézus táplálékról beszél, alapvető szükségletről beszél, alapszükségletről. Ezzel helyezi párhuzamba a szent lelket. Tehát ez is egy alapszükséglete a hívő embernek. Mint ahogyan most eszembe jut, azt hiszem a föníciai asszonynak mondja Jézus, hogy nem helyes elvenni a gyerekeknek a kenyerét és odaadni a kutyáknak. És ezt mondja neki, uram, igen uram, de a kutyák is kapnak a morzsákból, ami lehullik a gyerekek asztala mellett. És miről beszél Jézus? Kenyér, a gyerekeknek a kenyeréről beszél, és ő szabadulást kért az ő lányának, mert egy ördög volt benne. Tehát ott is a Isten lelkének, az erejének megnyilvánulását alapvető szükségletnek nevezi Jézus, mint a gyermekeknek a kenyere, ami nekik jár. Jó, más kérdés nem volt a szlájdon, azt hiszem. Ó, nem, oké. Okay. Abcsel, egy térjetek, megkereszelkedjetek, megveszítsék a szent vegyétek a szent szemet ajándékul. Ámen, így van. Jó, most van 59. Én azt hiszem, hogy úgy lehetne ezt a mai alkalmat megfőmondom befejezni, hogy egy picikét legyünk most egyedül. Tehát megkérlek szépen, György, hogy valamit lágyan játssza, jó? És ahol ott vagy, én csak azt fogom kérni, hogy töltekezzünk a Szentlélekkel. Jó? A többit Isten el fogja végezni, amit ő akar.